Nagyon sokszor hallom, hogy jaj, hát ugyan teljesen mindegy, hogy követnek-e, hát mi a csodát lehet rólam megtudni egyáltalán, meg miért gond az, hogyha látják az adataimat, hiszen én semmi olyat nem írok, nem közlök, amivel gond lehet. Miért olyan fontos az, hogy biztonságban legyenek az adataink, hogy ne követhessenek? Milyen információkat tudnak meg rólunk, amik esetleg felhasználhatóak, vagy amik miatt esetleg mi nem vagyunk eléggé biztonságban. Szóval miért érdemes követni, hogy milyen digitális lábnyomot hagyunk magunk után? Erről kérdezem most Csizmadi Adarab Istvánt, a Sikontap Kft. IT biztonsági szakértőjét. Szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm, én szép jó napot kívánok.
Hogy is állunk gyakorlatilag ezzel a digitális lábnyommal, és még mielőtt belemennénk abba, hogy mennyire érdemes figyelnünk erre, mi az, amire nekünk figyelnünk kell, és mit értünk digitális lábnyom alatt egyáltalán?
Mindenki, aki használja az internetet különböző tevékenységekre, keresésre, regisztrál különböző oldalakra, szolgáltatásokra, a weboldalaknak a böngészése közben ezek az úgynevezett sütik kerülnek a gépére, ezek lenyomatot hagynak, nyomokat hagynak a neten. Itt azt tudjuk tenni, hogy tudatosan és átgondoltan figyelünk arra, hogy milyen mennyiségű és milyen minőségű nyomot hagyunk, ezeket teljesen megszüntetni, eltüntetni nem tudjuk, okosan használni viszont tudjuk. És hát a kezdeti felvetésre visszautalva csak így röviden, hogy ez már egy nagyon elavult hozzáállásnak számít, hogy én nem vagyok Trump elnök, én csak egy hétköznapi ember vagyok, engem ugyan mi kár érhet, én rám ugyan ki kíváncsi. Ezt egyrészt a vírusok terjedésénél is látjuk, hogy a vírus egy ilyen automatikus script, azt nézi csak meg, hogy be volt-e foltozva ez a bizonyos hiba a gépen, és hogyha nem volt befoltozva, akkor mindegy, hogy ki vagyok, megfertőzi a gépemet, ha nem volt befoltozva, akkor tovább lép és keres egy másikat. Másrészt pedig privát élete, titkai, bankszámlája, mindenkinek van, és kár mindenkit érhet. Tehát igenis érdemes ezzel foglalkoznia mindenkinek.
Ugye nyilvánvaló, hogy már elég sokszor beszéltünk róla, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi az, amit posztolunk a különféle közösségi médiákban magunkról. Az meg aztán végképp nem mindegy, hogy például a gyerekeinkről mit posztolunk, mert nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát milyen édes ez a fotó, milyen édes ez a kép, kirakják az emberek. Aztán pár év múlva a gyerek, és ez általában sokkal hamarabb bekövetkezik, mint amennyire számítunk rá, azt mondja, hogy atya úristen, honnan került ez a kép az internetre, és rendkívül sok kellemetlenséget okozunk másoknak. De hogy tudunk szelektálni akár a saját magunkról beadott információkról, hogy mi az, ami veszélyes lehet, és mi az, ami nem? Hiszen az, amit ön említett, ezek a bankkártyák, meg különféle adatok, amik felhasználhatóak, ezek úgy viszonylag azért az emberek fejében legalábbis remélhetőleg rendben vannak. De nagyon sokszor találkozunk olyannal, amikor nem számítunk rá, hogy ezek az információk veszélyesek lehetnek, visszacsaphatnak ránk.
Igen, itt ugye két dologról van szó, a személyes adatokról, meg ugye a képek feltöltéséről is szó esett, akkor esünk túl gyorsan ezen a képfeltöltés dolgon. Nagyon sok olyan felvétel kifogásolható később, amit pont a felhasználó saját maga töltött föl, sőt ugye, hogyha nem a saját képünkről, hanem mondjuk szülőként a gyerekről feltöltött képekről van szó, akkor hát ott nagyon alaposan meg kell gondolni, hogy mit tölt föl az ember. Az ilyen hiányos öltözetű, vagy mesztelen kisgyerekes képek, azok nagyon veszélyesek, és úgy rövid idő alatt a Darknetnek a pedofil gyűjteményébe bekerülhetnek. Vannak egyébként olyan országok, ahol a szülőknek ez a túlzott megosztási kényszer, ezt oversharingnek is hívják, az egy ilyen olyan kategória, büntetőjogi kategória, úgy tudom, hogy Franciaországban már van ilyen törvény, ahol nem engedik, hogy a 18 év alatt, illetve a kiskorú gyerekről tetszőlegesen akármennyi képet föltöltsön a szülő, és akkor ezzel kárt okozzon a cselekvésképtelen személynek. Tehát ez mondjuk persze egy kicsit így túlzás, de érdemes nagyon megfontolni, hogy milyen képeket töltünk föl. A személyes adatokkal kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy nagyon veszélyes lehet az, hogyha valaki nagyon sok személyes információt megoszt magáról, ez illetéktelen kezekbe kerülhet, mert akkor ezek a támadók meg tudnak bennünket személyesíteni, vagy testre tudnak szabni számunkra úgy, hogy ismerik a nevünket, és akkor föllépnek egy bank vagy egy hivatalos szervezet nevébe. Vagy pedig volt arra példa, tavalyi évben több ilyen is volt, amikor ugye elmentek a mobilszolgáltatóhoz, és a mi nevünkbe, a mi tudtunk nélkül SIM-kártya cserét kezdeményeztek, és attól kezdve ugye ők kapták már a banki SMS azonosítókat is, és leürítették az áldozatnak a számláját. Hát erre azért senki nem mondhatja, hogy hát én nem vagyok a Trump elnök, engem ugye milyen kár érhetne. De gondolhatunk arra is, hogy ha valaki a jelszavakat mondjuk felelőtlenül, vagy nem elég figyelmesen használja, hát ki szeretné azt, hogyha az ő postafiókjába illetéktelenek bármikor beleolvashatnának, vagy őt onnan kizárhatnák, vagy az ő nevébe valakinek valamit posztolnának. Hát ezek azért nagyon nagy emberi tragédiákat tudnak okozni, és hát ezek azért nagyon kellemetlen események lehetnek, tehát érdemes erős, egyedi jelszóval és különböző jelszóval védeni a fiókjainkat.
Ugye általában, amikor az ember bárhol fizet, akármilyen webshopban, vagy kifizeti egy számláját, akkor azonnal ugrik a felhatalmazás kérés, hogy hadd jegyezze meg az a program, az a szolgáltató az ember kártyaszámát. Én általában leszoktam ezeket tiltani, mert hogy úgy érzem, hogy az én kártyaszámom nem tartozik semmilyen felhasználóra, de nagy valószínűséggel, és azért én azt már tapasztaltam, hogy függetlenül attól, hogy én ezt letiltom, rákattintok a soha gombra, időnként előfordul, hogy ugyanazt a szolgáltatást igénybe akarom venni, és hip-hop megjelenik ott a kártyámnak a száma, anélkül, hogy én azt engedélyeztem volna. Mi a teendő ilyenkor? Mit tudok csinálni?
Hát az internetes vásárlásnál is lehet olyan biztonsági lépéseket tenni, amivel a biztonságunkra nagy hangsúlyt tudunk fektetni. Hát ugye az első lépés az, hogy nagyon alaposan megválogatjuk, hogy honnan vásárolunk. Tehát megbízható volt olyan, ahol ugye titkosított HTTPS kapcsolattal rendelkezik ez a bizonyos oldal. Ha utána olvasunk a hátterének, akkor van kapcsolattartó, üzemeltető, elérhető support, ahol tudunk reklamálni, tehát azért ezek a webshopok sokkal többen vannak, mint a megbízhatók. Másrészt meg ugye a fizetésnek a technikáján is lehet olyan okos lépéseket tenni. Egyrészt, hogyha a számlánkkal kapcsolatban akkor tudunk jó kontrollt tartani, hogyha előfizetünk arra a szolgáltatásra, ahol rendszeres SMS-t kapunk arról, hogyha bármilyen pénzmozgás történik a számlánkon, mert ezzel, hogyha illetéktelenek esetleg hozzáférhetnek, akkor a legkisebb pénzmozgásról is azonnal értesülünk, és tudunk reklamálni. Másrészt az internetnél javasolt az olyan közvetett fizetési lehetőség, mint például vagy a fizetésközvetítők, ezek a PayPal, vagy pedig mondok egyszerűbbet, hogy virtuális kártyát lehet igényelni egy csomó bankba, OTP-nél is, más bankoknál is van ilyen. Ez egy olyan teljes értékű Mastercard kártya, szám és egy mögötte lévő számla, amit tarthatunk üresen, ennek aztán a lejárati idejét, a nevét, a háromjegyű biztonsági kódját is bármikor bárki megtarthatja, és erre a számlára csak 5 perccel a konkrét vásárlásunk előtt töltünk föl pénzt. Én például, hát nyilván IT-biztonsági szakértőként én kicsit paranoiásabb vagyok az átlagnál, de én az igazi bankkártyámnak a számát még soha az életemben nem írtam be semmilyen weboldalon, hanem kizárólag ezt a virtuális kártyát használom a vásárlásra, és nem is ért ilyen jellegű kár.
Ugye akkor, amikor az ember elkezdte használni ezeket az oldalakat, ez mind új volt, akkor ismerkedtünk, naponta változnak ezek az oldalok, egyre több veszély van, és egyre több veszélyről tudunk. Lehet, hogy már a kezdet-kezdetén is egy IT-biztonsági szakértő tudta, hogy mit lehet ezzel kezdeni, de az biztos, hogy az átlag felhasználó az, ahogy folyamatosan ismerkedik a különféle portálokkal, lehetőségektől, na egy idő után jön be az, hogy milyen veszélyei vannak. Mit lehet tenni, hogyha az ember már egy csomó helyen, egy csomó mindent megadott, ugyanazokat a jelszavakat használta, azt mondjuk könnyű orvosolni, mert amikor az ember legközelebb oda megy, akkor lecseréli a jelszavát, de hát valószínű, hogy kering az éterben rólunk, akár a Google-nál, akár a különféle platformokon rengeteg adat. Tudunk azzal valamit csinálni, hogy ezeket valahogy visszaszívjuk, vagy visszavonjuk, vagy láthatatlanná tegyük?
Hát először is azért a biztonságnál említsük meg azt a három lábú széket, vagy hármasságot, amire érdemes mindenképpen figyelmet fordítani mindenkinek, aki számítógépet használ, legyen az Windows, Linux, Macintosh, bármi. Az első az, hogy minden platformon érdemes biztonsági programot, vírusvédelmet, internetbiztonsági csomagot használni. Ezek most már messze nem a régi időknek az egyszerű kis vírus keresői, hanem egy ilyen komplex, sokféle modulból álló biztonsági csomag, ami adathalászat elleni védelem, biztonságos bankolás és hasonló modulokból áll össze. Másrészt, akármilyen platformot is használunk, a hibajavításokat, a rendszeresen megjelenő frissítéseket mindig érdemes hamar, gyorsan befuttatni, hiszen a támadások, a kártevők rendre ezeken a befoltozatlan hibákon keresztül lépnek be. Harmadik láb pedig ez maga ez a biztonságtudatosság, ami ugye egyrészt áll abból, amit említettem, hogy megnézzük, hogy milyen weboldalon vásárolunk, mindenhol erős és egyedi jelszót használunk, ahol csak tudunk, és hát tisztában vagyunk azzal, hogy milyen típusú csalásokat követnek el, és akkor ezeknek utána olvasunk, utána nézünk, és igyekszünk nem bedőlni a csalásoknak, és biztonságtudatosak vagyunk. Tehát ugye ez az a része, amit megteszünk. És a jelszavakról érdemes még azt elmondani, hogy van egy ilyen óriási nagy gyűjtemény, ez a Have I Been Pwned, ez a vajon feltörtek-e engem, vagy a lekkantomat, vagy a belépésemet, ez egy ilyen óriási nagy gyűjtemény, éppen ma néztem, hogy 11,2 milliárd kiszivárgott, vagy ellopott névjelszópáros szerepel rajta, és hát ez is ugye azt demonstrálja, vagy arra akarja felhívni a figyelmet, hogy minden weboldalon különböző, erős...
Aki föl mehet megnézni, hogy ott van-e a jelszavai?
Hát beírja az e-mail címét, és akkor kiírja neki az oldal, hogy az ő elérése az szerepele a ellopott, kiszivárgott adatok között. Tehát ugye akkor ott tartottunk, hogy mindenhol különböző jelszót használunk, mert tapasztalatból tudjuk, hogy ha esetleg mi vagyunk hibásak, hogy túl gyenge volt a jelszavunk, vagy valamilyen szolgáltatót feltörnek, a támadóknak nagyon gyakori az a forgatókönyv, hogy akkor elmennek LinkedIn-től, Facebookig, aha, Google-on át mindenhol, és megpróbálják ugyanazt a jelszót beírni, és aki lusta, figyelmetlen is ugyanazt a jelszót használta, annak ugye az összes fiókját egyúttal föl tudják törni. Aha. Tehát érdemes ezt mindig különbözőre tenni. Az erős jelszó az azt jelenti, hogy tehát legalább 12-15 karakter hosszú, és ugye kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter is szerepel benne. Ezeknek a megjegyzéséhez, mert ugye ezt ember képtelen fejbe tartani, egy átlagembernek is 100 fölött vannak jelszavai, aki meg ilyen szakmában dolgozik, annak a 300-at is bőven meghaladja. Jelszószéf programokkal lehet ezt megjegyeztetni, megjegyzünk ugye egy névjelszó párost a jelszószéffel, és akkor maga ez az alkalmazás, ez tárolja az összes jelszavunkat, és a megfelelő oldalakon vagy legenerál egy erős jelszót, vagy ha már létezik, az akkor ugye kitölti helyettünk. Vannak egyébként olyan vírusvédelmi programok is, amikbe ez be van építve. És akkor itt még annyi kiegészítés, és akkor már itt be is fejeztem a mondatot, hogy létezik ez az úgynevezett kétfaktoros vagy többfaktoros autentikáció, amit ugye a banknál ismerhet mindenki. Van egy névjelszó párosunk, be akarunk lépni, de kapunk akkor egy ilyen SMS-t, vagy egy hardveres tokent, vagy egy ilyen külön speciális célprogramba egy ilyen külön egyedi üzenetet, és akkor ezzel tudok belépni. És hogyha csak a névjelszó párost ellopták, akkor se tudnak bejelentkezni, hanem ugye van ez a második védelmi réteg. Ez már ott van a LinkedIn-en, a Facebookon, a Gmail-en és egy csomó szolgáltatáson, ahol csak tudjuk, érdemes ezt használni, mert ez egy plusz biztonsági segítséget nyújthat.
Látom, hogy ők ajánlják ezt a virtuális magánhálózatot. Ez konkrétan mit jelent?
Igen, ez a VPN használat, ez ugye segíthet abba az esetben is, hogyha kénytelenek vagyunk olyan internetet használni, ami nem biztonságos, tehát ilyen publikus netet, de tulajdonképpen minden féleképpen érdemes használni, hogyha gondosak akarunk lenni ezzel a személyes otthagyott lenyomatunkkal, digitális lábnyomunkkal kapcsolatosan. Ez ugye azt jelenti, hogy ebben az esetben titkosítja ez a forgalmat, a kapcsolatot, és akkor így azok a weboldalak, akik ugye kíváncsiak a mi szokásainkra és próbálnak minket marketing szempontból profilozni, azok ugye nem tudják ezt ilyen könnyen elvégezni, és akkor nem vagyunk annyira könnyen kiismerhetők, nem tudnak ilyen testezálló reklámokat nekünk küldözgetni, és hát ez egy jelentős biztonsági lépést jelenthet annak,
igen,
aki
meg
használja.
gyakorlatilag az a mindannyian találkozunk, hogy bármit keresünk az interneten, utána napokig, amíg valami újabb keresésünkre nem kattan rá a rendszer, addig folyamatosan feldobja az összes platformon az ehhez kapcsolódó hirdetéseket. Mennyire vagyunk egyébként mi itt Magyarországon digitálisan tudatosak, hogyha egyáltalán létezik ilyen nemzetközi összehasonlítás?
Hát ha azokat a statisztikákat nézzük, ugye léteznek ezek a bizonyos botnetes fertőzések, ami ugye azt jelenti, hogy azok, akik elavult számítógéprendszereket használnak, tehát ugye olyan operációs rendszert, amik már nem kapnak hibajavító frissítést, egyáltalán nem használnak vírusvédelmet, vagy nem frissítik azt, ezeket a gépeket meg tudják úgy fertőzni, hogy a távoli támadó, mint egy ilyen számítógépes hadsereget a saját céljaira használja. Tud vele bitcoint bányászni, tud spameket tömegesen kiküldeni, vagy pedig bármilyen ilyen kártékony támadásra tudja használni, mondjuk az adatokat is el tudja lopni róla, és hát sajnos ezen a listán, ahol ugye a legtöbb ilyen úgynevezett zombi gépet, vagy megfertőzött gépet üzemeltetik, hát itt Magyarország az mindig a élvonalba szokott idézőjelbe szerepelni, tehát hogy sok ilyen gondozatlan, vagy nem rendbe tartott gép szerepel. Általában a nemzetközi mezőny se olyan szuper egyébként, hogy ha azt a részt nézzük például, hogy minden évben szokott megjelenni egy olyan válogatás, hogy a legrosszabb jelszavaknak a gyűjteménye, ahol ugye ez az ABC, 1, 2, 3, QWERTY, meg ilyen nagyon primitív, és ezáltal nagyon könnyen kitalálható, mások által is feltörhető jelszavakat nézzük, akkor hát azt látjuk, hogy hát ilyen millió számra használják ezt világszerte, és hiába van jelszónak a világnapja, hiába születnek erről cikkek, felhívások, elég sokan elhanyagolják. Erre egyébként egy elég jó megoldás az, ami hát egy olyan 2-3 éve kezdődött, talán a Microsoft volt az első, aki ugye ezt bevezette, hogy nem fogadja el ezeket a nagyon gyenge jelszavakat, és arra kényszeríti a felhasználókat, hogy erős, tehát azoknak a kívánalmaknak, amit említettem, hogy kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter, azokat legyen kénytelen beírni. Egyébként, ha valaki böngészőt használ, a jelszószéfek is tudják ezt, de vannak olyan böngésző kiegészítők, amik ugye le tudják generálni ezt a bizonyos hosszú jelszót, és ugye el is tudják tárolni, tehát nem muszáj nekünk ott vért izzadni és kitalálni valami erős jelszót, hanem ugye ezt a feladatot is rá tudjuk bízni egy okos kiegészítő programra.
Jó, hogy ezt mondta, így pont az jutott eszembe, hogy azért milyen vicces világot élünk, hogy a rendszerek erről elmentjük a jelszót ugyanannak a rendszernek a segítségével, mert hogy végül is azért ez a jelszó generáló tároló program is valahol ugyanennek a rendszernek a része. Tehát, hogy ezt a rendszer gyakorlatilag nem tudjuk kikerülni, ha csak nem veszünk egy titkos füzetet, és minden jelszót másik füzetbe írjuk, szóval gyakorlatilag nem tudom, hogy meddig lehet elmenni, de hogy azért ez egy elég fura világ, ami alapvetően a bizalmatlanságunkra épül.
Jó a felvetés. Én igazából azt emelném ki ebbe, hogy az, hogy az ember milyen programot választ és milyen szolgáltatásokat használ, az tényleg egy bizalmi kérdés. Tehát ugye, ha csak abból az alapfelállásból indulunk ki, hogy milyen vírusvédelmi programot használ az ember, akkor nyilván megnézem azt, hogy rendszeresen milyen eredményeket ér el, van-e rendes elérhetőségük, címük, nevük, milyen ez a supportjuk, el lehet-e érni őket, tudnak-e segíteni, és nem a legelső szempont az, hogy mennyibe kerül, és hogyha valami egy forinttal olcsóbb, akkor abban megbízok. Tehát ezeknek a szolgáltatásoknak a hosszú távú, megbízható, jó teljesítménye, az nagyon fontos. Hát itt ugye csak a Facebookot említsem, mert a Facebook kismilliószor eladta már titokba illegálisan a felhasználóknak az adatait ilyen marketing cégeknek, úgyhogy mondjuk a Facebookba megbízni, az biztos, hogy nem egy olyan dolog, mint amikor vásárolok egy valamilyen olyan szoftvert, ami mögött egy rendes fejlesztői csapat van, és akkor, ha megvásároltam, fizettem érte, akkor biztos lehetek benne, hogy nem én vagyok az áru, mert amit ingyen adnak, ugye arra van is egy ilyen mondás, hogy amit az ember ingyen kap, ott ő maga az áru. Tehát az, hogy a szolgáltatásokat az ember hogy választja ki, mibe bízik, milyen adatokat ad meg neki, az biztos, hogy ezen segít. És hogyha már itt a digitális lenyomatról beszélünk, meg ugye ezzel kapcsolatban volt ez a bizonyos sajtóközlemény, akkor lehet azért egy kicsit úgy alakítani, vagy javítani ezen a bizonyos helyzeten, hogy van ez a fizikális, igazi életünkbe működő rendrakás, ez a Marie Kondo rend, a lelke mindennek című könyv, ez nekem nagyon tetszett, és hát ezt igazából kicsiben, vagy hát itt az online térbe is meg lehet tenni. Föliratkoztam olyan hírlevelekre, amiket nem is használok, nem frissítettem, nem cseréltem a jelszavamat bizonyos helyeken, akkor ezeket ki lehet gyomlálni, le lehet iratkozni, és akkor már is kisebb lenyomatot hagyok a térbe úgy, hogy ezeket igazából nem is használtam, de mégis magas labdát adok azoknak, akik ezeket össze akarják gyűjteni. Tehát ott is érdemes egy kicsit így a rendezettségbe törekedni.
Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Hát ha más nem teszünk, csak rendet rakunk egy kicsit a digitális házunk táján is, meg odafigyelünk arra, hogy milyen jelszavakat és hol használunk, mert biztos, hogy rengeteget léptünk előre. Minden esetre úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen, hogy a digitális lábnyomunkra odafigyeljünk, mert hogy egyre nagyobb lábnyomot hagyunk magunk után mindannyian, mert főleg most a home office idején, hát egyre többet kényszerülünk az online térben jelen lenni, úgyhogy minél többet sétálunk az utcán, meg minél több valódi kapcsolatunk van, annál kisebb a digitális lábnyomunk, és hogyha itt vagyunk, akkor meg odafigyelünk, akkor talán egy kicsit jobb lesz a helyzet. Én mindeset nagyon köszönöm Csizmadi Adarab Istvánnak, hogy itt volt velünk, és felhívta a figyelmet arra, hogy egyáltalán mire érdemes odafigyelni, akivel beszélgettem, a Kft. IT biztonsági szakértője volt, aki önmaga is több ezer jelszót használ. Ha ön elboldogul vele, mi talán valahogy el fogunk boldogulni ezzel így a saját életünkben. Köszönöm szépen!
Reméljük, és így legyen!